Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Donald Trump volt amerikai elnök, nemrégiben egy nagy gyűlésen megismételte azt a korábban tett kijelentését, miszerint nem fogja megvédeni azt a nemzetet, amelyik elmarad a NATO kötelezettségekkel, azaz nem áldozza a GDP-je előírt arányát hadügyi kiadásokra. Amerika korábbi elnöke odáig ment, hogy azt mondta, bátorítani fogja az agresszorokat, hogy tegyenek, amit akarnak. A Fehérház reakciója szerint a kijelentés veszélyezteti az amerikai nemzetbiztonságot, a globális stabilitást és a gazdaságot, de Lengyelországban is erőteljes visszhangot váltott ki a kijelentés. Donald Tusk lengyel miniszterelnök Franciaországba és Németországba utazott, hogy megtárgyalja a növekvő biztonsági kockázatokat Európára nézve. Thierry Breton, az Európai Unió francia belső piaci biztosa pedig megjegyezte, hogy be kell fektetni a különálló uniós védelembe. Erről beszélgetünk a mai Naprakészben Mártonfi Balázs, az NKE Eötvös József Kutatóközpont John Lukács Intézetének kutatásokért felelős igazgatója a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, én köszönöm a felkérést.
Mielőtt a konkrét témánkról beszélnénk, mekkora mértékben vált ön szerint valóssá annak a lehetősége, hogy Donald Trump ismét visszatér a Fehérházba?
53,75%, ezt így nevetve ezt tudom mondani. Tehát alapvetően szerintem legalábbis reális forgatókönyv, hogy Donald Trump a következő elnöki ciklusban az Egyesült Államok elnöke lehet. Ugyanakkor természetesen látjuk a nehezítő tényezőket, mármint ugye az Egyesült Államok Republikánus Pártjának vélhető elnökjelöltje szempontjából nehezítő tényezőket, a jogi eljárások, a politikai bizonytalanság, illetve a párton belüli kérdéskörök, hogy pontosan egy második Donald Trump elnökség milyen lenyomatot is hagyna, akár markánsabban, akár hosszabb távon a republikánus pártra. De én most ebből a szemszögből azt tudom mondani, hogyha tavaly kérdezik meg ugyanezt a kérdést, akkor kevesebb százalékot mondtam volna, most már így számszerűsítve azt mondom, hogy 53,75%, de változhat. Talán a legfontosabb kérdés, hogy miben változhat ez a szám, az a jogi eljárások beárazása, illetve a jogi eljárások lezárásának hatása Trump elnökjelöltségére, illetve ha ez nem, vagy pedig kevéssé befolyásolja az elnökjelölti kampányt, akkor pedig az, hogy a Biden elnökség mennyire tudja átfordítani, vagy megmozgósítani a szavazókat azzal kapcsolatban, hogy a már pozitívra váltott gazdasági hatások tovább fognak növekedni, és ez hozzájuk, tehát a Biden adminisztrációhoz kötődik. Tehát szerintem ez a két makrószintű tényező, ha szabad egy alapvetően államon belüli kérdéskörre makrószintű tényező választ adni, fogja meghatározni, hiszen a többi témában a migráció, a bűncselekmények, ilyenekben az abortusz kérdéskörre már adottak a pártpreferenciák, illetve ismert elnökjelöltekről is van szó, és természetesen nem szabad, de ezt csak plusz egyként jelzem meg, hogy az elnökök korától eltekinteni, hiszen annak az esélye, hogy bármifajta az elnökjelöltek szempontjából nem kívánatos egészségügyi helyzet áll fenn, nem elhanyagolható.
Mikor dől el, még ennél a kérdésnél maradva, hogy kik fognak összecsapni az amerikai elnök választáson, illetve mennyire biztos az, hogy Joe Biden elnök indulni fog, és nem pedig mondjuk Kamala Harris indul helyette?
Ugye az elnökjelölti állítási folyamatban magukat az elnökjelölteket ugye a pártok nyári nagy kongresszusa, vagy összegyűlése fogja felállítani, akár a republikánus, ugye a Republican National Convention, a republikánus nemzeti konvenció, vagy összegyűlés fogja eldönteni, ugyanezt ugye demokrata oldalon. A kérdéskörök természetesen akkor lesznek komplikáltabbak, hogyha valamiért a jelenleg prognosztizált Joe Biden nyereség, ugye a párton belüli elnökjelölti állítási pozíció nyeresége, és ugyanez oldalon Donald Trumpnál megváltozni látszik. A biztos szó az véletlenül akkor lesz biztos, hogyha nem azt kérdezi, hogy mikor kerülnek jelölt állításra, de mikor lesz biztos az elnök jelölt, az a novemberi választáson, hiszen nagyon sokfajta forgatókönyv elképzelhető, pont ugye itt a leginkább is a koruk miatti bizonytalanság vonalán, és ez inkább Joe Bidenre igaz, mint Donald Trumpra, hogy alternatív jelöltekkel is kell valamennyire készülniük a pártoknak. Az olyan kérdéskör, hogy Biden elnökjelölti pozícióráról önként lemond, ez is benne van a pakliban, ha szabad így fogalmazni, bár az általános választási logika azt diktálná, hogyha ezt ő nem egészségügyi megfontolásokra tekintettel szerette volna megtenni, hanem pártpolitikai vagy belpolitikai megfontolásokra, magyarán azt szerette volna, hogy az ő utódjelöltje vagy kijelölt utódjelöltje szavazat maximalizáló viselkedést tudjon biztosítani, akkor ezt hamarabb kellett volna megtenni, hiszen felépíteni egy második jelöltet az időigényes és erőforrásigényes. És ebből a szempontból Kamala Harris személye nem arat osztatlan sikert, nem hogy az Egyesült Államok általános választópolgári bázisán belül, hanem már a demokrata párton belül se az ő mérési és elfogadottsági számai, ugyan nem teljesen egy-egy összehasonlíthatók a nyilvánosságot sokkal jobban vállaló elnökkel, de alatta vannak Joe Bidennek is. Tehát nincs könnyű helyzetben a demokrata párt, sőt, talán úgy fognám megfogalmazni, hogy valamennyire kötött pályán mozog, hiszen nem egyértelmű az utódjelölt, idézőjelbe utódjelölt, hiszen az alelnök nem teljesen elfogadott, és más pedig nem építettek fel. Tehát én azt gondolom, hogy demokrata oldalon ők bíznak benne, hogy Joe Biden elnökjelölti kampánya kitart november 8-áig, és egy ütős, idézőjelbe ütős alelnökjelöltet tudnak mellé rakni, hogy az a demokrata szavazópolgár, tehát a független szavazópolgár, aki Joe Bidenre adná le feltételezett szavazatát novemberben, arra gondoljon, hogy ugyan most jó Joe Biden, de ha véletlenül mégiscsak történik valami, akkor is ott van egy erős utód, ami nem biztos szerintem, hogy Kamala Harris.
Ha a bírósági döntés közbeszólását kivesszük a képletből, Donald Trumpnak az indulása az mennyire biztos, az ő pozíciója mennyire biztos, kihívója, a kihívói azok már végleg beálltak mögé?
Ugye jól fogalmazott, hiszen többes számból, vagy egyes számból többes számba váltott vissza, vagy fordítva. Itt úgy néz ki, hogy valójában már nem túl sok kihívója akadt. Ha jól tudom, most már csak ugye Nikki Haley maradt a versenyben, és ő azért nem ugyanazon a nemzeti megszólítási ambíció szinten mozog, mint Donald Trump. Tehát biztosra nem lehet mondani, hiszen nagyon sokfajta forgatókönyv elképzelhető, de a fogadóirodáknak azt javasolnám, hogy nagyon magas ottal arra jósoljanak, hogy Donald Trump lesz a republikánus párt elnökjelöltje, és hogy milyen alelnökjelöltet állít maga mellé, ez egy érdekes kérdéskör, hiszen nagyon sok elnökjelöltségért induló politikus gyakran arra használja az elnökjelöltségi kampányt, hogy nemzeti ismertségre tegyen szert. Egyfelől azért, mert esetleg 4-8 évvel később ő szeretne már ismerte pozícióból elnöki székért futni, vagy pedig azért, hogy alelnöki pozíciót nyerjen meg. Ugye alapvetően pont Trump vonalával ez annyival bonyolódik ez a helyzet, hogy nagyon gyakran republikánus párt jelöltje is nem konkrét szakpolitikai állásokban kell eltérjenek egymástól ahhoz, hogy szavazatokat szerezzenek, hanem Trump elnökségéről, elnöki mi voltáról kellenek értékítéletet hozzanak, vagy mondjanak nyilvánosan ahhoz, hogy valamiféle módon a szavazópolgár tudja őt identifikálni valahova. De most minden jobban szeretne rá republikánus szavazókat megszólítani, annál jobban, gyakrabban ugye azt kell mondja, hogy ő Trumppal szembe megy valamilyen módon. És azt viszont tudjuk, hogy Trump elnök az ilyen kampányokat folytató politikusokat nem szereti, idézőjelben, véletlenül nem fogja maga mellé emelni, és emiatt is láthatjuk talán azt, hogy Nikki Haley nagyon sok dologban azt mondja, hogy ő hasonló szakpolitikát képviselne, mint Donald Trump, csak kevesebb drámával, kevesebb feszültséggel. De hogy ez mennyire érdekes egy szavazópolgár számára, én ugyan biztos azt nem tudok mondani, de azt gondolom, hogy kevéssé, és akkor itt inkább már Trump elnök jelöltségének támogatási vonalát véletjük felfedezni.
Azt kérdezheti a rádió hallgató, hogy miért fontos nekünk a távoli Amerikáról beszélni, miért fontos nekünk arról beszélni, hogy Joe Biden vagy Donald Trump lesz az amerikai Egyesült Államoknak az elnöke. Nos, hát azért, mert Donald Trump például igencsak komoly kijelentést tett nemrégiben a NATO-val kapcsolatosan. Hogyan kell ezt a kijelentést értékelnünk, hogyan kell lefordítanunk, minek a számlájára kell írni azt, hogy Donald Trump azt mondta, hogy nem fogja megvédeni azt a nemzetet, amelyik elmarad a NATO kötelezettségekkel, azaz nem áldozza a GDP-jének az előírt arányát hadügyi kiadásokra. Ez kampány, vagy tényleg így gondolkodik Donald Trump?
Én azt mondom, hogy ezt 3+1 betűzetben érdemes vizsgálni. Belpolitika, külpolitika, nemzetközi kapcsolatok rendszer és a Donald Trump faktor, ha szabad így fogalmazni. Kezdjük talán a legegyszerűbb a Donald Trump faktorral. Nagyon gyakran azt véljük felfedezni Trump elnökben, hogy ösztönszerűen cselekszik. És az ösztönszerű cselekedet a Trump korszak előtti amerikai politikatudományi világban nem nagyon volt jele. Sokkal inkább meg lehetett vizsgálni, hogy egyes esetek milyen pártpolitika, szakpolitika, belpolitika, külpolitikai javaslatok összességének kigyúrott valósága. Trumpnál nem így. Vélhetően nem így van, nem ismerem természetesen személyesen elnök urat, tehát nem tudom megmondani, de nagyon sok szakértő és nagyon sok olyan ráutaló jel van, hogy egyszerűen ösztönösen azt mondja, amit gondol, és nagyon jó politikai érzékkel megáldott politikusi ambíciókkal rendelkező politikusról, idézőjelben politikusról van szó, mert már elnök volt. Tehát gyakran az elképzelhető, hogy egyszerűen ösztönszerűen mondja. Ez egyik vetület. Belpolitikai vetületként alapvetően nagyon régóta jelen van az Egyesült Államok belpolitikai gondolkodásában, hogy ingyen nyújt védőernyőt, idézőjelbe tettem mind a kettőt, az európai tagállamok számára, hiszen megvédi őket a külső fenyegetettségtől, és ezek az ingyen utas politikát követő, idézőjelbe rakott ingyen utas politikát követő európai államok pedig nem követenek a védelemre. Trump elnök már jó pár évvel ezelőtt is azzal büszkélkedett, hogy ő érte el, hogy növeljék a védelmi költségvetésüket az európai tagállamok, abban a logikában, hogy azt próbálja sugallni a választói számára, hogy ő erős jelölt. Idézőjelben erős, hiszen ő úgy erős, hogy eléri a szövetségeseit, a NATO szövetségeseket, hogy úgy viselkedjenek, ami Amerika számára előnyös, tehát, hogy az amerikai védelmi ernyőnek árát csökkentsék amerikai részről, és fizessenek többet európai részről. Tehát ez a belpolitikai vetület, kombinálva azzal, hogy alapvetően Joe Bident egy gyenge elnöknek próbálja meg beállítani, aki még ezt se tudta elérni. Külpolitikai vetületben pedig inkább azt lehet mondani, hogy itt a kérdéskör talán nem biztos, hogy arról szól, és hogyha Trump kevésbé lenne ösztönszerű, akkor jobban ki lehetne ezt fejteni, hogy az Oroszországot próbálja rávenni, hogy támadjon meg NATO tagállamokat, hanem arról szól, hogy az európai NATO tagállamok is költsenek többet a hadiparra, illetve a védelemre, hogy csökkentsék az Egyesült Államok védelmi kiadásainak európai vonzatát, és itt nagyon fontos, hiszen az Egyesült Államok próbál átállni a Kínával való versengésre a csendes óceáni régióban. Tehát itt felszabadulódó erőforrásokat szeretné átadni Kínának, és ugyanúgy fenntartani a NATO európai szintéren való elrettentési képességét, szeretné, hogy ezt az európai NATO tagállamok fizessék meg. Tehát ez a kettő, a harmadik belpol, külpol plusz egy, és a harmadik, amelyek nem tértem ki, ez a rendszer szintű történet. Itt pedig valójában azt figyelhetjük meg, hogy az én meglátásomban, hogy Trump elnök gyakran olyan keretezéseket használ, amik egy szoros realista világnézetre utalnak. Ugye az eddigi Egyesült Államok elnökök általában vagy nemzetközi kapcsolatok elmélet által liberálisnak nevezett, vagy pedig értékeket is figyelembe vevő realista államoknak, realista politikusoknak voltak elkönyvelve, tehát az ilyen egyértelmű transzakcionalista, csak amerikai érdekeket néző külpolitikai megnyilvánulások nem voltak, vagy nagyon-nagyon ritkán voltak, vagy legalábbis elnöki székből nem hangoztak el. De úgy tűnik, hogy Trump elnök egyszerűen másképp látja, nem biztos, hogy a világot, de legalábbis a saját elnök szerepének szerepét, és ezért ilyeneket mer mondani, és természetesen nem biztos, hogy nincs igaza.
Mártonfi Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 5-ös József Kutatóközpont John Lukács Intézetének kutatásokért felelős igazgatója a mai napra kész vendége. A beszélgetésünket felvételről sugározzuk, fő témánk pedig az, hogy Donald Trump volt amerikai elnök nemrégiben egy nagy gyűlésen, megismételte azt a korábban tett kijelentését, miszerint nem fogja megvédeni azt a nemzetet, amelyik elmarad a NATO kötelezettségekkel, azaz nem áldozza a GDP-je előírt arányát hadügyi kiadásokra. Hillary Clinton, Donald Trump 2016-os kihívója úgy látja, hogy a republikánus politikus ki fog lépni a NATO-ból, ha újra választják. A volt demokrata elnökjelölt a nemrégiben véget ért müncheni biztonsági konferencián beszélt, többször is kritizálta fő riválisát, aki indul ismét az elnöki székért. Látja ön a realitását annak, hogy a NATO-ból kivezesse Donald Trump Amerikát?
Van ennek egy olyan amerikai alkotmányos idézőjelbe tett korlátja, hiszen azért azt látni kell, hogy a politikai szándék felülírja a jogi korlátokat, de jelenleg van egy olyan jogi korlát, és egy félpolitikai vagy hibrid politikai korlát, hogy az Egyesült Államok kongresszusa viszont mindenképp bent szeretné tartani az Egyesült Államokat a NATO-ban. Tehát különböző olyan lépéseket, nyilatkozatokat is jogi értelemben vett, illetve hibrid politikai értelemben vett lépéseket, kötelező lépéseket tesznek, hogy ők ezt ne akadályozzák meg. Nem mennék bele jogi értelmezési vitákba, hogy ki tud-e úgy egy elnök lépni a NATO-ból, hogy a kongresszus nem támogatja. Maradjuk nagyon leegyszerűsítve annyinél, hogy a NATO tagsághoz mind a két, tehát mind a döntéshozó, mind a törvényhozó hatalom támogatása kell.
Igen, tehát az biztos, hogy a kilépéshez kétharmados szenátusi jóváhagyásra lenne szükség, ami igen, gyakorlatilag lehetetlen, de Donald Trump azt meg tudja tenni, ha jól értem, hogy teljesen felfüggeszti a szövetségnek a finanszírozását, és akkor az gyakorlatilag annyi, mintha kilépett volna Amerika.
Ugye az Egyesült Államok a NATO finanszírozásának két nagy csomagjába fizet bele, és ezt érdemes különvenni. Fizet először is a NATO közös büdzséjébe, amiről ugye a szervezet funkcionális működéséről beszélgetünk, a főparancsnokságokról, a parancsnokságokról, azokról a NATO képességekről, amik közösek. Ez ebben a büdzsében az Egyesült Államok ilyen 20% környékét fizeti, de ez egy nagyon kis büdzsé, a működéshez szükséges büdzsé, 10 milliárd dolláros pénzügyekről van szó. Ez nem ugyanaz, mint mint az Egyesült Államok összvédelmi kiadása, ugye, ami 700 milliárd dollár környékén van. Tehát két nagyon különböző számról beszélgetünk, és a NATO összvédelmi képességének az Egyesült Államok viszont attól függ ki, hogy szeretné nézni, de nagyjából kétharmadát adja. Tehát ha valahogy, most belemenvén ebbe a logikába, Trump elnök azt tudná mondani, hogy az Egyesült Államok hadereje már nem szolgálja a NATO érdekeit, a saját kongresszusával szemben akkor lennénk ebben a furcsa helyzetben. Minden esetre valahol azt látni kell, hogy itt azért szuverén államok védelmi közösségéről van szó, és bármilyen olyan lépés, ami az Egyesült Államok NATO felé való elköteleződését beárazásának csökkenti, tehát hogy magyarán az európai szövetségesek úgy gondolják, hogy az Egyesült Államok nem kevéssé részlegesen, csak ellentételezések véget akarná a haderejét latba vetni a NATO megvédése érdekében, akkor vélhetően saját fegyverkezésre fognak fordítani. Ez ugye az a makrológik, amit mondtunk a Trump elnök által felvázolt, tehát elég furcsa vagy erős kijelentéshez, hogy bátorítaná államokat arra, hogy támadják meg azokat, akik nem fizetik be a 2%-ot. De ugyanakkor stratégiai szinten nem érdeke az Egyesült Államoknak, hogy egy olyan erős Európa jöjjön létre, ami ellenzi az Egyesült Államok dominanciáját, primátusát, hegemóniáját, vezetését. És akkor négy különböző szóval írtam le. Tehát ez egy kényes határmezgye, tegyük fel, hogy csökkenti az európai elköteleződését, jelentsen ez bármit. Az európai tagállamok úgy látják, hogy a fenyegetés ezáltal nő, akkor önállóbb, önképesebb, stratégiai autonómia idézőjelbe rakott fogalmat próbálnak kiépíteni, és ha ezt úgy teszik meg, hogy emellett pedig elkönyvelik, hogy az Egyesült Államok nem kedveli Európát, megint ilyen egyszerűen fogalmazva, akkor az Egyesült Államoknak az objektív értelemben rossz, hiszen elveszít egy olyan erőforrás államok szövetségét, akik eddig támogatták őt. Tehát szerintem ez egy komplex viszonyrendszer, ahol nem egyértelmű, hogy az, amit Trump most mond, az pusztán belpolitikai indítatás, és hogyha ezért cserébe elérhető az, hogy az Egyesült Államok által elképzelt szövetségi deficit, tehát hogy a NATO európai tagállamok nem fizetnek eleget a saját védelmi költségvetésükről van, szóval egyébként nem kellően magasak a saját védelmi költségvetésük, az meg kell nőni, akkor nem vált-e Donald Trump logikát, és nem mondja azt, hogy már elérte, amit szeretett volna ezekkel a hangzatos és gyakran ijesztőnek ható szövegklauzulákkal, és nem mondja azt, hogy már pedig sikeresen elérte célját, és innentől akkor megint marad minden a régiben.
Nézzük meg a másik oldalról picit a történetet, mert Európában Donald Trump kijelentése után megszólalt a vészcsengő, és egyre erőteljesebben beszélnek a már említett stratégiai autonómiáról, vagyis arról, hogy Európa kevésbé függjön másoktól. Thierry Breton, az Európai Unió francia belső piaci biztosa megjegyezte, hogy be kell fektetni a különálló uniós védelembe. Egyértelműen arról kell beszélni, hogy Európában most már úgy tűnik, hogy a NATO már nem elég?
Nagyon régóta kérdéskör, hogy pontosan az Egyesült Államok, Európa és a védelem háromszögében milyen módon kell helyes arányt találni. A nagyon érdekes, és egy picit történelmi táblázatba kell visszautaljak ahhoz, hogy erre jobban választ tudjak adni, hogy 1950-es évek elején, amikor egyértelművé vált mind az észak-amerikai, mind az európai döntéshozók számára, hogy egy szovjet előre nyúlás nem megállítható a német fegyverrendszerek és a haderő nélkül, milyen választ adtak akkor az európai döntéshozók. Akkor azt mondták, hogy kell egy európai védelmi közösség, ami önállóan, nagyon leegyszerűsítve, az Egyesült Államok nélkül is ütőképes haderőt tud felállítani. Na most ez egy francia védelmi miniszter de Plouven terve volt, és két évnyi hosszas európai hozzavona után azért bukott meg, mert a francia parlament nem támogatta a saját védelmi miniszterének javaslatát, és végül is ezután lett, hogy akkor, ha Európa nem tud önmagában megegyezni, akkor inkább legyen NATO megoldás. A történelem viszont folyamatosan azt mutatja, hogy az Egyesült Államok minden olyan módon azt próbálta elérni, hogy az európai NATO tagállamok ne külön Európai Uniós nehéz, tehát, vagy kemény fegyverzetbe fektessenek bele, ezt hívjuk ugye kemény biztonság, vagy hard security néven, hanem ha már muszáj valamit csináljanak önállóan, akkor az legyen puha biztonsági eszközök. Hogy elég lenne egy Egyesült Államok potenciális kivonulása, visszavonulása arra, hogy az alapvetően azért komoly ellentéteken nyugvó brit-francia, francia-német, német-brit, illetve nem is beszélünk a többi tagállamról, és itt most direkt egy picit az EU-n kívüli vonatkozásban is beszéltem, hiszen régebben még az Egyesült Királyság meghatározó szereplője volt ennek a pandantnak, hogy itt ki bíz meg kiben, ki lenne hajlandó a saját szuverenitásából és a saját hatalmi relációjából és haderő prioritásaiból feladni azért, hogy valaki más vezetése alatt európai haderő jönjön létre. Ez úgy, hogy nincs egy gorilla, vagy egy nagyon nagy hatalmi erőt képviselő Egyesült Államok a relációban, már nem biztos, hogy könnyedén lefordítható. Tehát érthető, hogy miért beszélünk most stratégiai autonómiáról, hiszen a beszélgetés bújtatott szereplője az Egyesült Államok, aki valójában biztosít egy olyan szintű haderőt, ami mellett az európai haderő azért egy kis részleg. Ha kivesszük ezt a képletből, akkor én úgy gondolom, hogy nem ugyanazok a logikák és dinamikák fogják már diktálni a beszélgetést. Tehát nehéz erre válaszolni, én mindenképp azt gondolom, hogy az igény a stratégiai autonomitásra megnövekszik, ha az Egyesült Államok hátrébb lép a NATO-ból, ugyanakkor ez nem jelenti feltétlenül azt, tehát ez egy szükséges, de nem feltétlenül elégséges igény, növekvés okozok arra, hogy meg is valósuljon a stratégiai autonómia, hiszen felerősödnek a belső ellentétek, amiket eddig az Egyesült Államok hatalmi imparitása és egyszerűen nagyobb hatalmi ereje elnyomott.
Félretéve az apokaliptikus jóslatot, lehet olyan rossz döntéseket hozni egymás után, amelyek Amerikát és Európát is mind gazdasági, mind pedig védelmi szempontból sokkal sebezhetőbbé teszik?
Lehet ilyen lépéseket hozni. ugyanúgy lehet jó lépéseket is hozni. A kérdéskör az persze leginkább arra irányul, hogy mennyire kell a háborúra készülni, milyen fajta háborúra kell készülni, és kivel kell háborúra készülni. Ugye a régi mondás, hogy civi pacem parabellum, a békét akarsz, készülj a háborúra, azért 6000 évnyi történelmünk folyamán azt mutatta, hogy egy alapos és megfontolt lépés. Ez ugyanaz, mint hogy bíz a szomszédbaidban, de tarts szárazon a puskaport. Tehát ez a realista világlátáson alapuló hatalmi egyensúlyokon nyugvó béke fogalma, ez, ami ugye mindig csak ideglenes, tehát azért ezt lássuk be, de egész hosszan tud ideglenes lenni, ezek jól mutatták, vagy példázták, hogy hogy lehet valamiféle módon békére rákényszeríteni az államokat. Ugye az ettől eltérő gondolkodás, a liberális institúciának gondolkodás azt mondja, hogy az államok valójában jó szereplők, és ők önmaguktól békét akarnának, ha csak nem a környezetük rájuk kényszeríti a hatalmi versengést, és emiatt lesz ugye háború. De ez két nagyon eltérő világlátás. Azt mindenképp elmondhatjuk, hogy a liberális világlátás, tehát az alapvetően az államok jók, nagyon leegyszerűsítem a történetet, békét akarnak, csak a környezetük struktúrája őket háborúba, tehát ha a környezeten változtatunk, akkor eljutunk a békéhez. Ugye ez egy ilyen Immanuel Kantnak nevezett filozófus gondolkodása. Ez még hogyha a 90-es és a 2000-es évek elején egy elterjedtebb gondolkodás is volt itt Nyugat-Európában, illetve Európában, ez a fajta gondolkodás csökken a világban, és egyre jobban egy realista vagy kritikus realista gondolkodás terjed el, ami leginkább is a védekezést és a haderőt és a hatalmi szuverenitást visszavonná az egyedi államokhoz. Ez ugye fegyverkezést fog jelenteni, és a kérdés az az lesz, hogy egyébként már látjuk a fegyverkezést is Európán belül is, hogy a fegyverkezés az pusztán fegyverkezés lesz, vagy pedig fegyverkezési verseny, és kivel szemben. És akkor itt érdekes kérdések vannak, hogy mennyire gondoljuk úgy, hogy Oroszország kimerült haditechnikailag, vannak-e további területi ambíciói, mi erre lációba képzeljük el az Egyesült Államok, Európa, Kína hármast, és pontosan onnan is gondoljuk, hogy jön a veszély.
Már itt Oroszországot említi, ha Donald Trump megnyeri az amerikai elnökválasztást, valóban ez egyet jelent az orosz-ukrán háború végével, ahogy azt hangoztatja?
Én úgy gondolom, de ez egy hosszabb beszélgetés, amire most nem hiszem, hogy lesz időnk, így röviden próbálom vázolni a gondolataimat, hogy az Egyesült Államok elnöke egyedül szükséges, de nem elégséges feltétel ahhoz, hogy megállítson az Egyesült Államok által jogilag nem vívott háborút. Tehát az Egyesült Államok elnöke Donald Trump meg tudja ugyan vonni az ukránoktól az amerikai támogatást, megpróbálhat ráhatni az európaiakra, hogy ők is vonják meg a támogatást, megpróbálhat ráhatni az ukrán vezetésre, hogy támogatás hiában ők biztosan el fogják veszíteni a háborút, ezért inkább ne folytassák, de ugye ez legalább egy négy áttétes csomópont, ahol nem biztos, hogy az ő ráhatási képessége elég ahhoz, hogy egyértelmű döntést hozzon az Egyesült Államoktól, legalább részben szuverén, még hogyha a komplex interdependencia van is szereplőkre. És párosul ez azzal, hogy nem biztos, hogy a saját kongresszusa is így fogja látni, hiszen ha olyan többség van a kongresszusban, akkor a kongresszusi támogatás, van egy elnöki támogatás Ukrajnának, és van egy kongresszusi támogatás, az elnöktől függetlenül fog tovább folyni. Tehát nem elképzelhetetlen, hogy a Donald Trump egyedül kellően jól keretezve és kellően nagy ráhatási képességgel véget tud vetni, ugye itt nagyon idézőjelben a háborúnak, hiszen a végét azt az orosz és az ukrán fél jogi értelemben tudja aláírni, más nem tud véget vetni ennek a háborúnak, de mondjuk politikai értelemben véget tud venni. Ugyanakkor egyáltalán nem egy bizonyos döntéspont, hiszen több áttétje és nagyon sok más az Egyesült Államok elnökétől különálló szereplő és játékos ebben a rendszerben.
Zárásként Amerika jelenével kezdtük a beszélgetésünket. Hogyan vélekednek az Amerikai Egyesült Államokban most az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió kapcsolatáról? Tehát hogyan vélekedik a Fehérház, és hogyan vélekedik Donald Trump?
Itt Európában nézve azt gondolnánk, hogy ez egy fontos kérdés, hogy az Egyesült Államok hogyan gondol az Európai Unióval való kapcsolatáról, de valójában az Egyesült Államok nem az Európai Unióval foglalkozik, hanem saját érdekei mentén inkább bilaterális módon foglalkozik az egyes európai tagállamokkal, az amerikai német reláció, az amerikai francia reláció, az amerikai, ugye nem EU tagok, de amerikai brit reláció, amerikai közép-európai reláció. Tehát az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió kapcsolata egy szekunder kérdés. Washingtonban őket az érdeklik, hogy pontosan az európaiak így nagy összegként, illetve a németek, a franciák, a britek, a magyarok, a csehek, a svédek, a szlovákok, ők miket csinálnak. Így nézve továbbra is abban érdekelt az Egyesült Államok, hogy egy olyan Európa legyen, aki erős, és ugyanakkor az amerikai érdekeknek megfelelően viselkedik. Ha viszont valamelyikből választania kell, hogy inkább legyen egy gyenge Európa, aki ellenszegül az Egyesült Államok érdekeinek, ez még mindig preferált opció, mint egy olyan Európa, aki erős és úgy szegül ellen az Egyesült Államok érdekeinek. Persze mind a kettő negatív externáliát meghaladja egy olyan Európa, aki első vonalon gyenge, és az Egyesült Államok érdekeit szolgálja, illetve a legpreferáltabb végkimenetel egy olyan Európa, ami erős, és az Egyesült Államok érdekeiben azonosan cselekszik. De nem tud erre egyértelműen ráhatni, tehát én azt gondolom, hogy jelenleg ilyen óvatos, optimista gondolkodás van a Washingtonon belül, mert ő számukra a primer kérdés, hogy az Európai Unió, per Európa, az Egyesült Államok erőforrásai nélkül is megállítja az orosz előretörekvést, és megtartja az amerikai Egyesült Államok európai pozícióit, illetve, hogy kihajlandó velük együtt átfordulni a csendes óceáni régióban, és az igazi hegemóni küzdelemre, az Egyesült Államok kontra Kína hegemóni küzdelemben segítségükre lenni, mert az ő számukra ez a primer kérdés, hogy ki fogja a következő évszázadot domináns hegemonként uralni.
Tehát ugyanez vonatkozik az aktuális fehérházi vezetésre, mint ami vonatkozna Donald Trump vezetésére is, tehát egyikük számára sem fontos annyira az Európai Unió, mint Kína.
Úgy fogalmaznám meg, hogy ha valamiben két párti egyetértés van az Egyesült Államokon belül, és ezt felfedezhetjük Donald Trump előző elnökségében már elindított nagyon Kína ellenes politikákon, amiket vitt tovább Biden elnök, az, hogy az Egyesült Államoknak nyernie kell Kínával szemben, ugye idézőjelben raktam, nyernie kell. És ehhez keresnek partnerséget, alárendelti viszonyt, támogatást. Itt picit eltérnek a megfogalmazások, de ez az elsődleges dolog, amit keresnek Európán belül. A stílus az biztos, hogy változik, hiszen másképp gondolnak a diplomácia, per a nemzetközi kapcsolatok elméletére és gyakorlatára a Biden elnök és Donald Trump, de mind a két, bármilyen adminisztráció jön Washingtonban, Kína ellenes és a kínai kommunista párt ellenes politikát fog folytatni, és ehhez fogja keresni az akár adhok, akár mélyebben elkötelezett, akár másfajta szövetségeseket.
Márton Fi Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 5-ös József Kutatóközpont John Lukács Intézetének kutatásokért felelős igazgatója, intézetvezető helyettes. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Én köszönöm a lehetőséget.